Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa Szabó Máté az Inforádió arénájának vendége. A megválasztásakor azt mondta, hogy mivel gazdasági és szociális átalakulás van folyamatban az egyesülési és a gyülekezési jog területére is kiemelt figyelmet fordít, és ráadásul ez a szakterülete is. A tüntetéstől előállított újságírók ügyével már foglalkozott, arról van egy közleménye is, ez ott olvasható. A gyülekezési joggal van valami probléma?
Hát elég sok van. Egy meglehetősen tetszető farizeus kérdése volt, hiszen csak az van körülbelül most már. Tehát az a jogszabály, ami 1989-ben ebben a régióban újnak és nagyon időszerűnek hatott, és még sokáig, majdnem 10 évig az is volt. Tehát a 90-es években leszámítva, hogy a nagy ügyeket, mint a taxis blokkát, hát lényegében nem voltak gondok. De az ezzel fordulótól kezdve tulajdonképpen csak egyre nehezednek a tüntetések körüli problémák. Na most ennek ezt nem szabadna csak a jogszabály fogyatékosságaira, azok is vannak terhelni, hanem tulajdonképpen a politikai konszenzusnak a megdőlése Magyarországon, és hogy a két nagy politikai pólusnak a kialakulása az a probléma, hiszen hogyha belegondolunk egy globalizáció kritikus tüntetésbe nyugati nagyvárosokba, vagy nagy találkozóknak a mezsdjén, hát akkor azt ott nem a nagy ellenzéki párt, vagy pártok szervezik, hanem sok ezer, sok száz civil szervezet és társadalmi mozgalom és társadalmi kezdeményezés. Tehát egészen más ott a rendőrségnek, illetve a jogalkalmazóknak a helyzete, mint nálunk, ahol tulajdonképpen a kormány és az ellenzék vitája zajlik az utcán, és hát a kettő közt ugye különböző szereplők közvetítenek kvázi, vagy játszanak el bizonyos pozíciókat, tehát ez nagyon megnehezíti a rendőrségnek a dolgát és a jogalkalmazást.
De milyen irányban kellene menni? Több részlet szabályt a rendőrségnek leírni?
Hát a rendőrség több részlet szabályt kívánna, például kívánná azt, hogy több mérlegelési lehetőség legyen az oszlatásnál, ugye jelenleg ugye a jogellenes gyülekezés esetében azonnal is teljes körülön kellene oszlatni, hát ugye valószínűleg ez vezetett annak idején a 2006 őszi, ugye nem bejelentett gyülekezésnek a választási gyűlése minősítését, mert nem akarták elkezdeni az oszlatást, mert nehezen tudták.
Mert féltek a következményekről, nem voltak elegen.
Igen, de hát, na jó, hát hogy ki mit csinált volna, azt mindenki maga elképzelti, de a lényeg az, hogy differenciálatlan ez a szabály. Tehát azonnal oszlatni, több mérlegelésre kellene módot adni, illetve több szűrésre esetleg bizonyos esetben, ugye mikor azonos helyen és azonos időben egymással ellentétes célokból kívánnak tüntetni, mert ezt tulajdonképpen lehet tudni, hogy ez nagyon erős konfrontációt vonhat maga után.
De mind a két csoportnak, vagy akár többnek a tüntetéshez törvényeink szerint ugyanannyi joga van?
Igen, de hát azért egy nagyon tetszetős okoskodás az, ami a véleménynyilvánítás szabadságát és a gyülekezés jogot azonosra tekinti. Csak hogy míg a véleményeket nyilvánítani lehet téridő konfliktus nélkül, tehát az igen és nem véleményt azt egyszerre lehet egyforma intenzitással a nyilvánosságban képviselni, most leszámítva, hogy a média szűrését és stb. Azonban egy helyen, egy időben két tüntetés lefolytatni ugyanúgy 100 000 emberrel egy olyan téren, hogy csak 50 000 félre kényelmesen nem lehet.
De van itt valami megoldás? Döntsön az időrend? Akkor mindenki le fogja foglalni 5 évre előre?
Innen. Hát erre van gyakorlat, mint Magyarországon. Régebb óta, akkor kisebb problémák voltak e körül. Döntsön valami, döntsön a véletlen, döntsön sok minden, döntsenek szempontok. De ne jöjjön létre abóvó, eleve veszélyes szituáció, ami túl nagy terheket ró a rendfenntartó. És tulajdonképpen a társadalomra is, hiszen lakóknak, városlakóknak bizonyos értelemben kell elviselni, budapesti lakosoknak, belvárosi lakosoknak ennek a tüntetési felfutásnak a negatív következményét is, közvetve mindannyiunknak, akik mozgunk Budapesten.
De bocsáss meg, az is egy tetszetős okoskodás, hogy hát aki a parlamenttel szembenéző lakást tudott magának venni, annak bizony el kell tűrnie, hogy az a tér a politikai demonstrációk tere is, nem csak a szép kilátásé.
Hát nem biztos, hogy el kell tűrnie, mert ugye azt hiszem most ősszel adott ki a parlamenti könyvtárnak a kutatószolgált egy nagyon érdekes áttekintést arról, hogy Európában tulajdonképpen majdnem minden parlament előtt korlátozva a gyülekezés. És azért ez nem...
A mi történetünkben nincs nagyon benne, hogy a parlament előtt voltak az összes nagy tüntetések.
Na de miért voltak? Azért, mert a 1989-ben akkor mindenki bízott az erőszakmentes forradalomnak a konszenzusra, amikor meg is volt, és tartott is 14 évig, csak most már nincsen meg. Tehát akkor idő, esetleg eljött az idő arra, hogy akkor mi is nyugodtan mondhassuk azt, mint sok más, sokkal régebbi demokrácia, hogy hát akkor ne a parlament előtt történnek ezek. Egyébként szerintem hatékonyan tüntetni és a véleményt nyilvánítani lehetne nagyon jó infrastruktúrával kialakított Magyar Hyde Parkba vagy Rákosmezőn is, esetleg messze a város centrumát, hogy nem zavar senkit. Nem kell ahhoz a parlamenti kulisszás, aki nagyon akar, az akkor kivetíteti magának oda. Tehát nem szabadna ragaszkodni azért ehhez a térhez, amihez most már ugye tényleg konfliktus történet fűződik. Az ilyen rituális, szimbolikus helyeknek nagyon-nagyon rossz kihatása is lett. Tehát vannak nagyon rossz történetek Európában, például olyan helyek Magyarországon még egyre nem, ahol sok tüntetőt öltek meg, és ha oda tüntetést visznek, akkor előre programozottak a konfliktusok.
Nem tart attól, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nevében nagyon sok embernek nem fog tetszeni, amit mond?
Hát lehet nem tetszeni sok
olyan
embernek.
Helyzetben, amikor a tüntetni vágyók, vagy a kormány ellen érzelmekkel élők, azok sokkal többen vannak, mint a kormány támogatók.
Hát ezt nehéz megmondani egyrészt, másrészt pedig az ellen meg igen nehéz érvelni, hogyha biztosítva van a véleménynyilvánítás, a gyülekezés szabadsága, de egy megfelelő infrastruktúrával ellátott és olyan területen, amely például nem zavarja a tömegközlekedést, akkor ugye miért nem lehetne ott gyakorolni
a véleménynyilvánítás szabadságát? Belső immens része az, hogy ez zavarjon valamit, mert különben nem hat.
Hát ez kétségtelen tény, hogy a tiltakozás és tevékenység, tehát mindig van benne veszély, nagyon sokféle veszély lehet, ugye, ahol nagy tömeg, sok ember van együtt, akár sportrendezvény, akár kulturális rendezvény, sajnos mindig történhet előre nem látható esemény, akár negatíven is kihathat, tehát ezért van szükség ugye ezeknek a rendezvényeknek a biztosítására, a rendőri erők vagy más biztonsági szolgén. Azonban a kockázat észszerű keretek között tartása, vélemény szerint minden észszerű ember számára elfogadható kell, hogy legyen, és az eszkaláció, tehát az erőszak veszélyének a növelése nem tartozik hozzá a véleménynyilvánítás szabadságához.
Ebben a konkrét problémacsoportban, ebben tervez közzétenni véleményt, ajánlást?
Igen, szeretnénk egy általános vizsgálatot tartani ebben a vonatkozásban, amely nem fog új, nem igen, és már új szempontokat megfogalmazni, azt mondanám inkább, így 2000 óta már annyi koncepció, javaslat volt parlamenti, rendőrségi, nemzetbiztonsági pártoktól jövő. Tulajdonképpen az érvek előttünk vannak, és ismerjük a problémákat, amikre választ kellene adni a jogszabálymódosításra, mégis futunk megint egy kört, és megint végignézzük a dolgot.
A közszereplőket ért támadásokkal kapcsolatban a kisebbségi biztonsági közös állásfoglalásban azt írják, hogy ez a társadalmi békét, az állampolgárok nyugalmát veszélyeztető cselekmények, bűncselekmények megvalósulásokhoz elegendő, ha az elkövető tudatában van annak, hogy megnyilvánulása gyűlölet szítására alkalm. Mi van, ha a politikus megnyilvánulása alkalmas gyűlölet szítására?
Hát, hogyha ő erőszakos bűncselekménnyel nyilvánítja ki ezt a véleményét, meggyőzését, akkor ugyanúgy felelős, mint az állampolgár. Itt arról van szó, hogy vagyoni és személy elleni bűncselekményeket követtek és követnek el egyre gyakrabban Magyarországon, amelyek a terrorizmusnak a klasszikus fogalmához egyre inkább közelítenek. Még nem volt olyan ugye, életet kioltó terrorcselekmény, ami más régebbi demokráciákban sajnos régosabb gyakorlat, de van a magyar politikai kultúrának ilyen hagyománya sajnos, hát emlékezzünk arra, hogy hány miniszterelnök halt meg erőszakos halállal. Nagyon-nagyon rossz tradíciók vannak ebben vonatkozóan nálunk, nagyon-nagyon rossz lenne, hogyha ezek újra visszajönnének, és ezek nem is csak régiek, hanem sajnos modernek és posztmodernek, hát ha körültekintünk a világban, akár a már említett gyülekezés témakörében, akár a politikusokat ért erőszakcselekmények körében, nem akarok most evidens példákat felhozni, hát akkor egy forrongó és a komplex rizikókat kiélező világban élünk. Hát Magyarország még mindig a békesziget egy picikét, de nagyon vigyázni kellene mind a tömegcselekvésben, mind pedig az egyéni, hát politikailag motivált erőszakcselekményekben, hogy hol a határ. Tudnilik, ezt a határt már nagyon régóta kezdjük
átkezni. Hogy hol van az a határ, amikor a kemény kritika átcsap gyűlölet szításába? Meg tudja mondani bárki, hogy ez hol van, hát nem mindenkit ugyanaz irítál. Önt nyilván nem, ugyanaz, mint engem.
Itt azt mondhatjuk, és a mi közös nyilatkozatunk arra kívánta fölni a figyelmet, hogy van egy pont, ahol a tényleges magatartással a jogellenesség megvalósul, de van egy folyamat, ehhez vezet. És ennek a folyamatnak, hogy úgy mondjam, a kellős közepén vagyunk, amelyben nem, megint csak nem tehet se, róla sem a jobb, sem a baloldal szerintem, és sem a politikusok, sem a polgárok, de úgy alakult, hogy egy polarizált, igen erősen polarizált közepén jött létre Magyarország, ezt nem akarta senki szerintem, ez így alakult, ez az erős, jobb, baloldali megosztottság és a kis középpártoknak az árnyékba szorulása, hogyha egy sokarcú pártrendszerünk lenne, akkor nem lenne ilyen veszélyes ez a konstelláció. Tehát ebben a polarizált szituációban, ahol a gyűlölet szítása és a propaganda közti átmenetek ugye folyósak és flexibilisek, és ugye megint csak nemzetközi tapasztalat és globális tapasztalat, hogy mindig megvannak a héjak és a galambok. Hát a nagy politikus nem fogja megfogni a követés és a ellenfelének a kocsijának az ablakát betölni vele, de majd neki egy kis híve, most érzőben kis híve, vagy egy követője, egy fanatikus követője, az megteszi, és oda dobja a konkrétan a képviselő kocsijára a szöpet, és nem nézi meg azt, hogy ez betörik az ablak, és hogy ki ül mögött, és hogy fog károsodni. Na most akkor volt-e a kettőnek köze egymáshoz? Szerintem életszerűen, és szerintem ezt szempont igenis volt, tehát van egy ilyen nagyon erőteljesen elfajuló, bizonyos normák folyamatos átlépését jelentő, civilizációs normák átlépését jelentő, az ellenséget ugye brutálisan, nem emberi, nem humánus vonásokkal felruházó, tudatosan ugye túlzásokba menő politikai gyűlöletbeszéd, agresszív beszéd, most függetlenül a gyűlöletbeszéd jogi vitától, egy agresszív politikai kommunikáció, mondjuk így egy kicsit hát ilyen társadalmi kifejezéssel, egy ilyen agresszív légkörben agresszív cselekedetek jöhetnek létre, és nyilvánvaló, hogy aki az agresszív légkörhöz hozzájárult, aki lehetőségek újságíró, politikus, közszereplő, nem ő dobta a követ, nem ő lőtt a rendőrpalotára, de mondhatott olyanokat, amelyek indirekt formában valakinél, esetleg pszichikailag gyengébb, vagy nagyon elkötelezett embernél, ahhoz vezettek, hogy meghúzta a ravaszt, és eldobta a követ.
Csak ezt a büntetőjük sose fogja rajta számon
kérni. Ez nem, de ezt a politikai kultúrába kell tudatosítani, és itt volna szükség a civilizációjának. Nagyon tetszik például a 19. századi Angliának a politikai diskurzusa, ugye megnézzük a Dickens filmeket, mert már nem olvasunk Dickens könyvet, meg azt se tudjuk, mi van benne, de ugye milyen éles szociális konfliktusok, azt tudjuk. És ezen éles szociális konfliktusok dacára rendkívül civilizált párbeszéd folyik a liberális, konzervatív, szocialista irányzatok között.
És utópiának tűnik innen nézve.
Hát de nem utópia, mert lehetséges. Tehát ebben a vonat, vagy sok más példát, a skandinávokat is lehet nozni, az ombudsman intézmény, szóval nem véletlenül Skandinávból származik ez az ombudsman intézmény. Tehát igenis a mediáció és az ellentétek enyhítésére és a civilizált konfliktus megoldásra való nyitás az, ami ebben az intézményben jelen van, de nem csak ebben az intézményben kéne jelen lenni, hanem a közélet egészében, szellemiségében kéne jelen lenni. Természetesen akkor is lehetnének politikailag motivált erőszakcselekmények, de akkor úgy vélhetnénk, mint ahogy például ugye a Palme gyilkosság Svédországban, ahol egyszerűen nem tudják a szállat, tehát hogy hol keressük egy őrült embernél, egy bűnöző önél. Tehát nincs meg a szál. Magyarországon hány szál lenne, hogyha lenne egy politikai gyilkosság? Hát azonnal egy hatalmas pókfonába gondolkozna mindenki másmilyen be. Tehát ez a szituáció...
Az összeesküvés elméletek.
Igen, az összeesküvés elmélet jönne. Az egyik azt mondaná, hogy a baloldaliak költék meg a baloldalit a jobboldalt lejárság, és fordítva. Tehát egy ilyen polarizált szituáció, az óhatatlan az ilyesmihez vezet.
Kire következnek utána, minden folytatjuk.